Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Azt gondolom, nagyon várták már azt a riportot, amelyre most sor fog kerülni, hiszen a kertészkedési tippek sorozatnak a legutolsó adása már jó néhány hete volt, így nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Csanádi Lajost, a Gazdakör elnökét. Szervusz!
Szervusz, tiszteltel köszöntök minden hallgatót!
Mi már szüreteltünk arról az uborka palántáról, amit elültettem néhány hónappal ezelőtt, és már azóta mi telefonon többször értekeztünk, és már jó néhány, ez az egyetlen egy tőt, már több bogár és betegség megtámadta. Mi lesz a téma? Mi az aktualitás, Lajos?
A mai témánk a gyümölcsök és zöldségek betakarítása, illetve ápolása, a kártevő kórokozók elleni védelme.
Ez nagyon-nagyon témába vág, mert engem teljesen meglep, hogy milyen gyorsan, és látszólag semmi más növény nincs a környezetében, csak teljes egészséges muskátlik egy fél méterrel följebb, és már küzdünk, mert a levelek hol a velet tárgyalva lisztharmat, hol a peronoszpóra elérte szegényt. Szóval hogyan érdemes védekezni, hogyan érdemes gondozni ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket?
Igazából visszatérve a muskátlira egy pillanatra, még beszéltünk arról is az előzőekben egy pár mondatta, hogy egy idegen növényt behozunk a kertünkbe, akár egy muskátit, vagy akár egy bármilyen más virágot, ami kintről származik más kertészetből vagy piacról, behozhatjuk vele kórokozókat, meg kártevőket is. Kártevőket leginkább.
Még akkor is, ha nem látszik a növényen, amit megveszünk, mert mag egészséges, lehetséges, hogy rajta van kórokozó.
Annál is inkább lehetséges, mert ugye beszélünk majd kórokozókról, majd kártevőkről is. Van olyan kártevő, ami 1,5 mm nagyságú, és szabad szemmel nem igazán látható, és ott fog majd elszaporodni a kertünkbe, majd megfelelő táptalajtalás és megfelelően tud szaporodni.
Na hát akkor kezdjük sorban.
Először is azt gondolom, hogy gyümölcsökről kellene beszélni egy pár szót. Ugye megtörtént a megy, a cseresznye, most már jön az őszi balasz kérése, tehát a betakarítása. Én ebben kapcsolatban azt szeretném elmondani, gondolom mindenki már gyümölcsöt régóta kezel és tudja, milyen növényvédőszereket kell alkalmazni, milyen sorrendben és milyen ütemben. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy a gyümölcsökből van, amit ugye leszedünk, van, amit leúlik a földre, akár beteg levelek is, mert beteg gyümölcsök is. Én azt javaslom mindenkinek, hogy gyümölcssel foglalkozik, hogy ha elrothat, leesett beteg gyümölcsöket és leveleket össze kell szedni, meg kell semmisíteni, mert ezek a gyümölcsbe levő gombák, korokozók elszaporodnak a talajba, főleg a nedves közepbe kerülnek, és következő évben meg fognak jelni nekünk, és igazából nagyon nagy károkat tudnak okozni.
Mit értesz ez alatt, hogy megsemmisítés? Én magam például a kukába szoktam bedobni az olyan levelet, amit betegnek ítélek, de itt most elégetésről van szó, vagy hogyan?
Én azt gondolom, hogy lehet kuka is, ha kisebb egy-két fáról van szó, ugye ez is egy lehetőség, ez is megsemmisítés, mert el kell kikerül az udvarból, és nem fog tovább fertőzni. Lehet komposztálni is ugye ezt a növényeket, természetesen olyan helyen, ahol zárt rendszerbe is zárt térbe a kert egyik sarkába. Igazából az elégetése igazán nem szerencsés, mert nedves anyagot, tehát elégetni nem lehet. Ez a két dolgot valamit tudnak javasolni igazából, vagy pedig el kell vinni olyan helyre, ahol egy szeméttelepre van kivinni, ahol megfelelő módon lehet ugye semmisíteni.
Ez minden gyümölcsfára igaz?
Én azt gondolom, minden gyümölcsre igaz. Tehát az egészséges fa, amelyeken nincsen beteg gyümölcs, és nem esik le a földön, ne szedjük mindet teljesen, akkor ugye ez nem így van, de viszont általában mindig van egy-két gyümölcsön beteg, leesik a földön, onnan nem szedjük már föl, mert nem éri meg, ugye, mert nincs értelme, nem használjuk föl. Ezért ugye a cefrébe se jó már ez a gyümölcs, ugye, tehát nagyon fontos tudni, hogy oda sem szabad beletenni a beteg gyümölcsöt, meg a rothadt gyümölcsöt, tehát ez sem működik, tehát azt gondolom, minden gyümölcs érvényes ez, és nagyon fontos a megelőzés, itt igazából áttérnék az zöldségekre, kicsit a zöldség kártevőkre és korokozókra. Vannak olyan kártevők, amelyeket már a palántázás elején kell védekezni ellenük, mert különben a kisebbekben nem tudjuk megvédeni a növényeinket.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és mielőtt teljes részletességgel a zöldségekről beszélnénk, engem egy picit érdekelne a gyümölcsöknek a begyűjtése, illetve a cefrébe, tehát hogy mit, hogyan érdemes ezt gyűjteni, vagy nem gyűjteni, mert hogy nagyon sokan valóban az elhullott gyümölcsökből még értékes karácsonyi kocintáshoz való pálinkát főzetnek, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Partnerem beszélgető társam Csanádi Lajos, a Gazdakör elnöke. Azt gondolom, fontos témáról beszélgetünk hamarosan tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést és kertészeti tanácsokat. Csanádi Lajos, a Gazdakör elnöke, a beszélgető társam. Ott tartottunk, hogy egy picit a gyümölcsökről foglak tovább azért kérdezni, mielőtt a zöldségek növényvédelmébe vágnánk, hogy milyen volt idén a termés.
Én azt gondolom, visszatérve is a szefrekészítésre ebben kapcsolatban, nagyon drága lesz a pálinka, az idei pálinka. Én gondolom, tehát minden gyümölcs drága, és kevés van belőle, tehát a megy, cseresznye, és többi növényekből is. A barackból például semmi nincs, kalciumbarackból, tehát alig van egy pár szem. Tehát ebből az gyümölcsök az ára drága, azért meg kevés van belőlük, elfagytak a növények, tehát most ebben az évben kevés gyümölcs fog teremni, és jóval kevesebb befőtt is készülhet, ugye meg lekvár is ezekből, mert nincs megfelelő anyag.
Ugye szokták mondani, hogy a körte is, meg a sárga barack, ezt még én laikusként is tudom, hogy 5 évente egyszer van jó termés, akkor kell befőtett lekvárt, pálinkát, mindent akkor kell csinálni, akkor most ez az év, ez nem az az év.
Hát azért nem az az év, igazából az 5 év az nem biztos, hogy mindig igaz teljesen. Barackra, a kalci barackra azt hiszem, hogy igaz teljes egészében, majdnem lehet, hogy több is. A körténél általában ott talán sűrűbben van 1-2 éven, tehát 1-2-3 évente is lehet jó termés körtéből. Abból is lehet, hogy a cefét készíteni, és abból is lehet lekvárt meg befőtőt készíteni. Visszatérve még a cefrekészítésről beszéltünk egy pár szót, én azt gondolom és azt is tudom, hogy akkor van jó pálinka igazából, ha a gyümölcsökből az érett és egészséges gyümölcsöt tesszük bele. Tehát az a régi módszer, hogy a rothadt, penészes gyümölcsöt beletesszük, ez egyetlen gond van, be lehet tenni a cefrébe, viszont ezek a gombák és baktériumok, amelyek ebben a növényben benne vannak a gyümölcsben, meg fogják enni a cukrot, ezáltal kevesebb lesz a pálinka mennyisége, és nem lesz a minőségű se, mint egyébként az édes és érett gyümölcsökből.
Érdemes-e kimagozni? Tehát, hogy ebbe is biztos megoszlanak a vélemények az igazi cefre előkészítés folyamán, hogy ki kell magozni, nem kell kimagozni, szőlőről csumát le kell szedni, és milyen gyümölcsökből lehet pálinkát főzni?
Igazából minden gyümölcsből lehet, amiben cukortartalma van. Például érdekességképpen elmondom, hogy találkoztam paradicsom pálinkával, ugye, ami nem gyümölcs egyébként az zöldségféle, de megfelelő paradicsom illata és íze volt neki, tehát és abban is van cukor, ugye értelemszerűen.
És finom volt?
Finom, tehát paradicsom íz meg volt benne, nem olyan, mint egy balacpálinka vagy körtepálinka, de pálinkának számít. Most tisztázni kell először is, mi a pálinka és mi a pálát közti különbség, ugye Magyarországon. Tehát csak Magyarországon termett, Magyarországon kifőzött és cukormentes pálatot nevezhetünk pálinkának, egyébként a többi. Ha van benne egy kis hozzáadott cukor értelemszerűen, kristálycukor, vagy méz, vagy bármi más, az a pálinka, ha nem pálinka, az pálatnak hívják, és nem is lehet pálinkának hívni. Ez egy fontos szempont. A kimagozással kapcsolatban és csomázással kapcsolatban a szőlőt minden esetben le kell csomázni, csak így lehet lebogyózni. Ez fontos, mert különben keserülhet a cefre. A magozásnál pedig én azt gondolom, és az azt írja elő a szakirodalom is, és minden egyes, aki ezzel foglalkozik, pálinkával foglalkozik, hogy minden esetben minden olyan magot, amelyben mag található, minden gyümölcsöt ki kell magozni, tehát ki kell szedni bele a magját, és nem kell beletenni, tehát csak tiszta gyümölcsből lehet jó pálinkát készíteni.
Hát erre nagyon büszkék vagyunk Magyarországon egyébként. Én tudom, hogy talán Kanadában él egy volt diákunk, aki úgymond bevitte a pálinkát, és kuriózumként árulják, mert hogy messzeföldön híres azért ez a pálinka, és nem párlat. Innen fogjuk folytatni, ahogy ígértük is, a zöldségeknek a gondozása, illetve a kártevők, illetve azoknak a megelőzése vagy kiirtásáról fogunk beszélni. Erről fogom kérdezni Csanádi Lajost, a Gazdakör elnökét. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a tanácsokat.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Csanádi Lajos, a Gazdakör elnöke, a beszélgető társam, a tanácsok adója. És itt a szünetben nagyon vidáman beszélgettünk arról, hogy a pálinka főzés, ugye ehhez mindenkiért, mint Magyarországon a focihoz és a pedagógiához, hogy itt is főleg az eleink mindenki főzött pálinkát titokban természetesen, mert ugye csak úgy lehetett. És hogy most azért fordult egyet a kocka, mert ugye elvileg valóban nem nagyon szoktak most már otthon pálinkát főzni, hanem elviszik a cefrét és kifőzetik, de hogy ez hogyan működik különben?
Két lehetőség van Magyarországon, ma engedélyezve van a pálinkafőzés, bizonyos határok mögött, tehát nem korlátlan mennyiségek vannak engedélyezve. Két lehetősége van ma az állampolgárnak ma erre. Elviszi a bírfőzőbe, ami az országban is több helyen van, Haras környékén is vannak bírfőzők, aki hivatalosan kifőzi és papírtartóra és megfőzi. A másik lehetőség, veszünk egy pálinkafőzőt saját magunk, bejelentjük az önkormányzatnál, hogy van egy pálinkafőzőnk, és innentől kezdve saját magunk készíthetünk a megfelelő mennyiségét, ami elő van a jogszabályban írva, annyi mennyiségű pálinkát mindenki készíthet saját magának.
Van ennek tudománya? Mert hogy régen úgymond mindenki értett hozzá, mondhatni az összes férfi, aki férfinak gondolta magát.
Én azt gondolom, hogy nem csak a férfiak, nők is szeretik a pálinkát, ők is értenek hozzá egy kicsit, meg kóstoláshoz meg főleg. Igazából sokan értenek hozzá, és sokan próbálják és csinálgatják. Vannak megfelelő szakkönyvek, és igazából Kiskolas és környékén, igazából megye déli részén van pálinkafőző tanfolyam, ahol valaki ezt elvégzi a tanfolyamot, egy OKS tanfolyamot, akkor pálinkafőző, pálatkészítő mester lehet, és azt gondolom, hogy egy szakmát ad, és ott meg megtanul mindent ahhoz, ami egy jó pálinka készítéshez szükséges lehet.
Igen, itt mondtad, hogy online tanfolyam volt ez, ugye ti vezetitek itt a déli régióban ezt, és a beugratós kérdés volt, hogy mennyi cukor kell a pálinkához, de most aki eddig hallgatott bennünket, az jól tud válaszolni, ugye nulla.
Így van, tehát a pálinkának akarjuk írni, és pálinkát szeretnénk készíteni, nem tehetünk hozzá semmilyen módon hozzáadott cukrot. Ha valaki páratot szeretne csinálni, hogy az nem pálinka, az egy teljesen más történet. Tehát az igazság akkor is keveset szabad hozzátenni a párathoz is, mert egyébként elviszi az ízeket és az aromákat, de ezt mindenki saját maga dönti majd el.
Na, most már nagyon sokat beszéltünk erről a csodálatos csemegéről. Jöjjön a zöldség, hogyan védjük meg a zöldségeinket, mert sértél arról, hogy már palántakorban el kell indítani a védelmet.
Így van, tehát nagyon fontos a zöldségnövényeknél. Általában nagyon sok zöldségnövény lédús levelekkel rendelkezik, és a kártevők ugye arra mennek, hogy azt a lét kiszedjék ugye a növényből. Vannak a növények, amelyekre könnyebb védekedni, és vannak a növények, amelyek nehezebb védekeznek kártevők ellen. Például beszélünk a burgonyabogáról, mindenki ismeri, gondolom, és azok megjelennek általában minden évben. Minden évben más módon, valamikor több van, valamikor kevesebb van belőle. Azt is tudni kell, hogy rovarok alkalmazkodnak a növényvédőszerekhez, a rovarlőszerekhez, tehát van olyan rovarlőszer, amit hiába szórunk ki a növényre, nem pusztítja a kártevőket. Hasonló módon vannak a levéltetvek, amik kártevők szintén szivogatnak és elpusztíthatják a növényeinket teljes egészében. Azok ellen könnyebb védekezni, tehát megfelelő rovarlőszerekkel, amit gazdabotba lehet szerezni, engedéllyel értelemszerűen, azokat lehet használni, és azok általában jól működnek. Ezen kívül van még három olyan állat rovarféleség, amelyen nehezebb védekezni. Az első talán az atkák. A nagyon picike állatkák, ugye piros vagy egy más színben játszik, és igazából a fél millimétertől nem nagyobbak, és úgy nézni, hogy mint a pók, tehát ilyen pókhoz hasonlítanak igazából. Ezek ellen megfelelő szerek vannak, azt kell tudni az atkákról, hogy csak atkaölő rovarlőszer lehet védekezni ellenük. Olyan szerre, ami sima rovarlőszer és nem atkaölő szerként van nyilvántartva, azot nem fogják bántani az atkákat.
Mely növényeket támadhatja meg ez a kis piros huncut bogár?
Igazából azt gondolom, minden növényt szereti igazából, tehát paprikát, paradicsomot, szőlőt, gyümölcsöket is szereti, tehát a gyümölcsös szőlőkbe például a tavaszi lemosópermetezést is szoktak általában ezeket megoldani, hogy eltűnjön belőle az a növény állatka több színben, tehát nem csak piros, több színű is lehet belőle. Igazából nagyon picik és nagyon nehéz észrevenni a szivogatását, de például a paradicsomot, burkát is szereti, dinnyét is nagyon szereti, és úgy lehet észrevenni a dinnyéből, hogy a kezd a levél becsavarodni, és nem levéltető van rajta, az is egy lehetőség, hanem igazából elkezd csavod, és nem látszik szinte semmi rajta, de valami mégis van. Ezek általában atkák.
Csanádi Lajossal, a Gazdakör elnökével a növényeink, a kertünk védelméről és azokkal kapcsolatos tanácsokról fogunk beszélni. Maradjanak velünk, folytatjuk zene után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai kertészkedési tippeket tartalmazó rovatunkat. Csanádi Lajos, a Gazdakör elnöke a beszélgető társam, aki hát a nagyon fontos tanácsokkal segít bennünket. Beszéltünk már gyümölcsökről, beszéltünk egy részéről a zöldségkártevőknek és a védekezés módoknak. Nagyon nehéz eldönteni, hogy most ez melyik annak, aki nem tapasztalt vagy gyakorlott, hogyan, mit csináljon. Mert most mi azért csomót el fogsz mondani, de hogy ennek ellenére, aki látja a növényt illódni, nem biztos, hogy fel fogja ismerni. Mit tehet?
Több lehetőség van erre. Egyik ugye a szakkönyvek, ugye ma már nem volt annyira. Ott vannak képek, leírások, és el lehet dönteni, milyen tünetek vannak. A másik az internet, ugye nagyon fontos dolog, ugye nagyon sokan elmennek az internetre, megnézhetik, beírhatják a konkrét növényt, és beírhatják, hogy milyen kártevői vannak, és képekről talán felismerhetik. A harmadik lehetőség pedig, ha bemennek a gazdaboltokba, egy hason több is található, és tanácsot kérnek ott levő szakemberektől. Némely gazdaboltban ott konkrét időpontban vannak szakemberek, akik elmondják a bevitt minta alapján, hogy ez a kártevő vagy korokozó éppen mi az, és milyen le, hogy kell védekezni elne. Ilyen például Kiskolason a Harangos téren levő gazdabolt, ahol általában szombat délötönként egy szakember segít, és megmondja a minta alapján, hogy milyen kártevő és korokozó található azon a növényen.
Tehát akkor érdemes bevinni egy sérült gyümölcsöt, zöldséget, vagy faágat, vagy falevelet, vagy szárdarabot, ami tipikus, és akkor ez nyilván mint minta. Oké, no, akkor soroljuk tovább. Ugye atkákról beszéltél, krumplibogáról, azt mondtad nekem itt a szünetben, hogy idén most nincs túl sok krumplibogár, hála Istennek, ki tudja miért, de így van. Mi az a tipikus, ami ellen még védeni kell a növényeinket?
Fontos tudni azt, hogy általában a rovarkát tevők és a gyomok is évjáratoként változnak. Van egy évben, amikor egyik rovar megjelenik, és nagyon sok van belőle, a másik évben pedig kevesebb, és szinte meg se jelenik. Ez általában azért van, mert a kártevőknek különböző hely kell, hogy el tudjon szaporodni, és ha nem megfelelő hőmérséklet, vagy csapadék, vagy a közeg, akkor nem fognak szaporodni. Ilyen fontos kártevő, ami nagyon fontos lehet a kertekbe és a gyümölcsösökbe is, de a zöldségnél jobban. Például a tripszek, mondom, sokan hallottak már róla, általában 1-2 mm hosszú kártevők ezek, amely szívogatják a növényeket, elszaporodnak. Ami fontos a védekezés szempontjából, hogy azért nehéz ezek ellen védekezni, mert több fázisból áll a kifejlődése a rovarnak. Az első két fázisa a levélben történik, bent a levélszövet alatt, és igazából a növényvédőszer, rovalőszer oda nem fog eljutni.
Hát akkor mit lehet tenni? Megvárni, amíg megnőnek?
Egy lehetőségünk van, amikor megjelenik a növény és elkezd növekedni, és palántakorban már védekeznénk a tripszek ellen, megfelelő rovarszerekkel, és amikor a rovarok kibújnak, akkor ott találják magukat a rovarőszellel szembe, és igazából így talán lehet védekedni a tripszek ellen.
Mi a következő? A listád még nem teljes, látom, amit szeretnél megosztani velünk.
Még annyit a tripszekkel kapcsolatban, hogy meg lehet különböztetni a tripszeket a egyéb más szívóltak átlevők ellen, hogy apró pöttyök jelennek meg a levélen, és a pöttyök teteje ezüstös színű, tehát ebből lehet tudni azt, hogy tripszel van dolgunk, és igazából főleg fóliaházakban nagyon veszélyes kártevő, és nagyon néz ki írtani őket. A másik ilyen veszélyes kártevő talán is nagyobb állatka, úgy hívják liszteske, gondoskon is, meg is fehér kis lepkeszerű állatka, amelynek az igazi neve üvegházi mólytetű. Ugye szívogatja a növényeket, ezen kívül ilyen mészharmatot bocsát ki a levélre, és fontos tudni, hogy a levél fonálkán él, tehát hogyha valaki néz egy növényt fölülről, nem fogja látni, ott van növény. Én így jártam például az utcánkon, van kint egy fügefa, és mindig nézgettem, milyen szép levelei van, lassan majd kezd virágozni, termés is hozni, mert fügefa is virágzik, ugye csak nem látványos. Ezt csak nézem, a levél is tele volt a levélaj liszteskével, rengeteg volt, tehát 50-60 darab volt levelenként, ami nem kevés kártevő, és akkor vettem észre, hogy alatta ott van, mely szívogatják a növénynek a nedveit.
Úgy tűnik, hogy nem csak az életnek van színe és fonákja, hanem bizony növényeinknek is érdemes a színét és fonákját is számon tartani és figyelni, milyen növények és milyen kártevőkről lesz még szó.
Még egy pár szót szeretnék mondani liszteskéről, hogy ez elég veszélyes kártevő. A tudni, hogy egy nőstény általában 100 tojást rak le, és általában egy évben 10-20 alkalommal teszi ezt, tehát nem egy kevés állatka, nem is kemény növény van szó. Ennek a védekezési módja ugye nem rovalőszer, mert igazából nem nagyon hatak rá rovalőszerek erre a növényre. A legegyszerűbb védekezési mód a sárgalap kihelyezése. Egy rovarcsap, de ugye egy sárgalap, ami ragasztóanyagon be van kenve, egy gyári lapot lehet ilyet kapni a boltokba. Kitesszük és látjuk rajta, és rárepül a sárgára, mert általában minden rovar szereti a sárga szinte virágok miatt, ugye. Rá fog menni a lapra, és rá fog ragadni, és igazából el tudunk védekezni. A másik lehetőség pedig olyan biológiai védekezési mód van, amikor a fürkészdarázsnak a lárváját helyezik ki a fára, ezt lehet kapni boltokban, ilyen lapokon, és a lárva belefúrja magát a liszteskének a tojásába, és innentől kezdve a tojás meg fog szűnni.
Tehát akkor gyakorlatilag biológiai csatát idézünk elő, csak ha jó harcosok védik a növényeinket a rossz harcosokkal szemben. Nagyon köszönjük, és jöjjön egy zene, mert hogy egy nagyon fontos témáról még meg foglak kérdezni, a vakondokról. Hogyan lehet a kertben elszaporodó vakondokok ellen védekezni, mert hogy nagyon sokan szembesülnek ezzel a problémával is. Maradjanak velünk hallgatóink, Csanádi Lajossal fogunk beszélgetni tovább a Gazdakör elnökével a vakondokokról.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai kertészkedési tanácsokat. Gazdakör elnökével, Csanádi Lajossal beszélgetünk tovább, és itt én le vagyok nyűgözve. Itt éppen a lisztecske elleni védekezésről beszéltünk, ami hát egy elég komoly kártevő. Két jópofa biológia terápia is van, az egyik a sárgalap, ragasztó sárgalap, egész egyszerűen az a szinten leghatékonyabb, mert rárepülés beleragad. De hát a másik is zseniális, ahol egy fürkészdarázsnak a lárváját kell kihelyezni, és az csatába kell a lisztecske lárvája ellen, hogyha nagyon laikusként akarom megfogalmazni. Na de a vakondokokat ígértem, hogy arról fogsz nekünk mesélni. Nekem több ismerősömnek is a kertjét szinte teljesen felfúrták. Tehát nincs olyan lépésnyi hely, ahol nincs vakondoktúrás, hogy lehet védekezni.
Még mielőtt rátérnék vakondokra, egy pár szót szeretnénk szólni a zöldségnövények és a gyümölcsfák kórokozók elleni védekezéséről. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb növényvédőszer, amit a kertbe lehet használni, és igazából biológiai növényvédelem is megengedi, vagy a biotermet is megengedi, ez a réz és a kéntartalmú növényvédőszerek, amelyekkel lehet védekezni. Általában, hogyha valaki ez a kontaktszeret, tehát azt jelenti, hogy nem szívódnak föl, csak arra adtak, ahogy éppen ki lesz szorva. Tehát ezekkel a réz és kéntartalmú szerekkel lehet védekezni a kertekbe, a különböző betegségek ellen, uborkába is akár, vagy egyéb káposztába is, sok minden növényben lehet védekezni. Ezt szerettem hozzátenni még, mert nem nagyon beszéltünk, most rovarokról beszéltünk inkább, de a kórokozók is egy nagy kárt tehetnek az uborkába, főleg ugye most indul be. Az uborka érése igazából, majd termés képződése, és igazából levele egy gyors sárgaságúnak, ha nem védekezünk megfelelő módon. Rátérve a vakondokra, ugye nagyon nagy kárt okoz a kertekbe is, a füvekbe is, és sok helyen. Hát nagyon sok módszer van erre, igazából én kettőt tudnék mondani, ami biztos, hogy jó lehet talán. Mi próbáltunk többet is, de igazából az egyik az, amikor a elektromos vakondriasztót kihelyezzük. Most egy nagyon fontos a vakondriasztónál, sokan olyan, hogy megveszik a boltba, elemet tesznek bele, ugye ez egy ilyen hangot bocsát ki, és egyetlen baj van a kihelyezése, hogy nem teszik megfelelő mélységre. Tehát ha beleteszem 10-15 centire ezt a vakondriasztót a földbe egy műanyag csővel, az igazából nem viszi a hangot a mérés, és vakond alatta nem fog észrevenni. Tehát bele kell helyezni legalább egy 25 cm-re, vagy a attól milyen hosszúra van, azért, hogy a földbe ugye a rezgéseket keltsen, és vakondot elriasztja. Különben nem fog elmenni, mert csak ha valamit, de tovább fog menni, és igazából tovább fog fúrni, tehát kiássa kertünket. Tehát igazából ez nagyon, nagyon veszélyes állatka, és képes bemászni például a kertekbe a beton alatt is, tehát járda alatt is átmászik. Tehát nálunk körben van betonozva a járda az utcán, és volt, amikor bejött a beton alatt, valahogy bemászott valahol kintről, és a kutyák jelezték, hogy van vakondtúrás, és onnan tudtam, hogy van, tehát figyelni kellene.
Tehát akkor a vakondriasztó csak akkor fogja elriasztani a hangjával a vakondokot, ha a vakondok hallja, tehát elég mélyre kell lásni az elektromos riasztót. Mi a másik mód?
A másik mód egy kicsit igazából más rendszeri mód. Az azt jelenti, hogy biztos hallottak arról, hogy a sörös üveget, ha megfogom egy étel sörös üveget, igen is volt ilyen, megfújom a levegőt a számmal, hogy a sörös üveget a számmal teszem, akkor kiad egy bizonyos hangot, ugye egy bizonyos hangot, amilyen búgó hang, igen. Na most ezzel lehet védekedni szintén a vakondok ellen. Általában egy olyan egyszer egy vagy egyszer másfélintes kötésbe kell lehelyezni a sörös üveget legalább szintén 3/4 a föld mélység leásni gödröt lehelyezni. Előtte miatt lehelyeznénk a sörös üveget, ki kell neki ütni az alját, a sörösség alját, ugye? Mert különben nem ütöm ki, akkor a hang nem fog kimenni az üvegből, és a hang meg nem hallja a pot, tehát nem fogja hallani, és nem fog érezteni. Ha kiütöm az alját, és belehelyezem, mert az üveget ugye a földbe legalább 3/4 leásva, szinte éppen meg kell tömködni, meg is lehet locsolni, hogy a hang jobban terjedjen, akkor a szél hatására ez a búgó hang átmegy a földbe szintén, és ezáltal el meg menni, és ott fogja adni azt a részt. Azért kell sűrűn tenni, ugye, mert a hangterjedés sebessége a föld alatt elég lassú, tehát lassan terjed, tehát hogyha nem teszem csak 3-4 méterenként, akkor nagy valószínűség közte följön, és nem veszi észre, hogy éppen őt akarják ezzel vanni onnan.
Hát ez nagyon biobarát. Először is meg kell inni előtte a sört, ez nyári melegben nem egy nagyon nehéz dolog. Az, hogy jól értsük, tehát a sörös üveg fejjel lefelé van, tehát a kupakos rész van a földbe, fordítva. Na jó, hogy beszélünk erről. És az alját kell kiütni, ugye? Tehát, hogy gyakorlatilag az üveg testet ki fog esni. És akkor, ahogy leássuk, akkor az gyakorlatilag föld fog beletolulni, ugye?
Hát nem, hogy ásunk ki gödröt, ha tesszük az övet a gödörbe, akkor nem fog belemenni a föld, ugye, mert csak betemetjük kívülről, hogy képződik egy sörös üveg, maga üres lesz, az alján kicsi föld lesz benne, viszont az a lényeg, hogy a hang ugye terjed az üvegen keresztül is, de a földbe, hogyha lemegy a föld az üveg aljára, akkor a földön keresztül, ugye a vizes földön keresztül terjed hang valamilyen mennyiségbe, és ez zavarja, nagyon zavarja őt, tehát ezt nem nagyon szereti.
Értem, tehát akkor gyakorlatilag a sörös üveg nyaka fog kiállni, az üres sörös üveg nyak, amiben a levegő bele fog menni, és egy csúnya riasztó hangot fog adni a vakondok számára. Az, hogy méterszer, másfél méteres kötés, az azt jelenti, hogy mintha egy rácshálót képzelnénk el, amely méterszer, mondjuk méteres a könnyebb elképzelés kedvéért, sűrűségű, tehát kedves férfiak, nők, nyáron igyanak sört, ha sűrű a vakondok túrás a kertben. Van-e még valami, Lajos, amit nagyon fontosnak tartasz így a nyár közepén?
Na, azt gondolom, hogy azt javaslom mindenkinek ugye a kertészkedésbe, az zöldségfélék most kezdenek teremni, most kezdenek beindulni. Nagyon fontos még felhívni a figyelmet arra, hogy minden növényvédőszernek van élelmezési változás ideje. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a vegyszert megveszik a boltban, megmondják, hogy rá van írva, vagy megmondják, hogy hány nap ez, nagyon fontos, hogy ezt az élelmiszer változást tartsák be, mert a növényvédőszer, amit kiszorunk a növényre, az annyi időt bomlik le. Nagyon fontos, hogy a növényvédőszer csak akkor bomlik le a gyümölcsbe, a zöldségbe, ha a zöldség, de addig a napig rajta van a növényen. Tehát, hogy leveszem a növényt, a zöldséget két nap múlva permetezés után, és 8 nap a felágazási ideje, akkor hiába teszem be a hűtőbe 6 napra, és utána eszem meg, az nem fog lebomlani. Tehát lényeg az, hogy meg kell várni a vágazás idővel azt az időpont, ami le van pontosan írva.
Tehát akkor nem szabad addig leszedni a termést, akár zöldség, akár gyümölcs, amíg a megadott idő el nem telik. Hát ez nagyon fontos, mert így is annyi vegyszerre van dolga a szervezetünknek, úgyhogy erre nagyon ügyeljünk. Nagyon szépen köszönjük Csanádi Lajosnak, a gazdakör elnökének ezeket a nagyon fontos tanácsokat, és hát mindenkinek kívánunk gyönyörűségesen finom és gazdag gyümölcs és zöldségtermést.
Én is köszönöm szépen, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.